Azt hiszem, hogy az első olvasásra egy nagyon felületes képet vittem magammal a kaddisból. Egy nagyon önző, öncélú üzenetet, ami igazából a szabadságról szólt. Egyszerűen nem voltam képes befogadni szerintem a kaddisnak az igazi komplex mondani valóját, és a tanító úrral kapcsolatos példázat maradt meg a fantáziámba, és az emlékeimbe, és az írás, mint a létezés alternatív megélési lehetősége, és a művészeti alkotás, mint egyfajta szabadság megnyilvánulása, és a szabadság, mint az önkényuralom fölött való diadalmaskodásnak a lehetősége. Ezek a gondolatok ragadtak meg, és valahogy nem tudtam mit kezdeni az összes többi olyan gondolattal, amik nagyon nem erről szólnak ebben a kötetben.
A kultúrában az idő és a szabadság a legfontosabb értékek közé tartoznak. 2021-ben a Mastercard a könyves magazinnal együttműködve indította el az Alkotótárs ösztöndíj programját, amely a szabad alkotás lehetőségét hivatott biztosítani a pályakezdő írók számára. A podcast sorozatunkban az idei győztesekkel, Kerber Balázssal és Zilahi Annával beszélgetek irodalomról, olvasmányélményekről, alkotásról és példaképekről. Ott Anna vagyok, a sorozat szerkesztő műsorvezetője. Sziasztok, ez itt újra a Mastercard Alkotótárs ösztöndíjhoz tartozó podcast sorozatunk. Újra az egyik nyertese Zilahi Annával vagyok itt. Szia, Anna!
Szia, Anna, sziasztok!
A mostani részünkben arra kértünk téged, hogy hozzál nekünk olyan könyveket, amik fontosak neked, és kettő címet mondtál, viszont én szeretném, hogyha ide bevennénk az előző részből Hegedűs Verának az ostobáját, ahol az alkotó volt a társunk a beszélgetésben, és a könyvről kicsit kevesebb szó esett, de hogy szerintem tök jó lenne csak egy kicsit átbeszélni azt is. Úgyhogy első körben arra kérnélek, hogy mondd el, hogy mik azok a könyvek, amiket hoztál, és hogy esetleg azt is elmondhatnád már, hogy ezek most fontosak a mostani folyamatokban, munkákban, vagy ezek mondjuk régi kedvencek, amik éppen visszatértek?
Jó, akkor kezdem Mieko Kawakami Breasts and Eggs című kötetével, ami sajnos magyar fordításban még nem olvasható, én angolul olvastam, és 2021 nyarán olvastam ezt a könyvet, és azt éreztem, hogy ez a nő mindent megírt, amit én valaha is gondoltam, és akartam, és itt mindennek vége, és mégis azt vettem észre, hogy amint letettem, és mondjuk pihentem, és kipróbáltam kapcsolni az agyamat, elkezdtek cikázni a gondolatok és a mondatok a fejemben, tehát mégiscsak egy olyan hatással volt rám, hogy nem írtak még meg mindent, végül is lehet, hogy nekem is vannak maradék gondolataim, amiből lehet valami. Tehát ez elindította bennem annak a gondolatát, hogy prózában is alkothatnék. És a második könyv, amit hoztam, az Kertész Imre Kaddis a meg nem született gyermekért című kötete, amit szintén ekkoriban olvastam, talán 2022-ben, és csak arra emlékszem, hogy nagyon megküzdöttem vele, és nagyon megérintett, de amikor másodjára a kezembe vettem decemberben, amikor ajánlottam ezt a könyvet, akkor újra elolvastam, és akkor azt konstatáltam, hogy semmire nem emlékeztem a könyvből, csak erre a borzasztó fájdalomra, meg hogy emlékeztem arra a befogadó élményre, hogy megbénított hetekre érzelmileg. És most harmadjára újra olvasva ennek a podcastnek az alkalmára készülve jöttem rá, hogy most talán megértettem belőle valami sajátot. És azért ajánlottam ezt a könyvet, mert ugye a kötet azzal kezdődik, hogy nem, és ez a szerzőnek a válasza arra a kérdésre először is, hogy van-e egy gyereke, és aztán később pedig arra a kérdésre, hogy akar-e gyereket vállalni a szeretett feleségével, vagy sem. És a harmadik könyv, ami akkor beemelődik most ebbe a beszélgetésbe, Hegedűs Vera Ostoba című könyve, ami azért volt nagyon fontos, és azért Verát hívtam meg a múltkori beszélgetésünkbe, mert ez volt az a könyv, ami egy példát mutatott számomra olyan szempontból, hogy, hogy hogyan lehet nyelvet teremteni az elbeszélhetetlennek, hogyan lehet nyelvet teremteni egy női test minden jogtól való megfosztottságának a tapasztalatáról, és hogyan lehet ezen a érzékelő testen keresztül mégis elmondani valamit a világról. És ez a könyv segített abban, hogy lássam azt, hogy hát igazából a nyelvteremtés a feladat.
Mindjárt szeretnék párhuzam, van egyfajta párhuzam, amit találtam Hegedűs Vera és Kertész Imre kötetei között, de először szeretném még Kavakamival foglalkozni, akit én megrendeltem a hatásodra, de még nem nagyon haladtam benne, nem volt időm így igazán időt tölteni vele, pedig nagyon-nagyon érdekel. Ugye csak egy kicsit térjünk rá, hogy annyit mondtál róla, hogy mindent megírt, amihez te valaha hozzá szerettél volna kezdeni. Én annyit tudok egyenlőre, hogy ez egy női történet, három nő talán az elbeszélője, akik rokoni kapcsolatban vannak egymással, és valahogy közöttük, nem tudom, hogy egyikük, vagy mind a három nő kapcsán szóba kerül az, hogy anyává válnak-e, vagy sem. És hogyha igen, mondjuk, akkor milyen anyává, vagy hogyan válnak anyává. Ennyit tudok én egyelőre a könyvről, és már ez iszonyúan felkeltette az érdeklődésemet, de egy kicsit avasd be minket jobban, hogy mi volt az, amire egyrészt te azt mondtad, hogy én is akartam volna ezzel foglalkozni, és mennyivel módosítanád az én kis rövid ismertetőmet.
Rögtön az elején a kötetnek, ahogy elkezdődik a kötet, az szerintem valami fergeteges.
Az első.
Tehát, hogy ez egy, szerintem ennyit spoilerezhetünk, mert hogyha valaki eljut az első 10 oldalig, akkor szembesül ezzel a leírással. Egy elképesztően pontos metaforában ragadja meg azt, hogy mit jelent a szegénység. Igen. Méghozzá abban, hogy beszélgetnek talán gyerekek egymás között, hogy hány ablakotok van otthon. És akkor az egyik, vagy hogy az ablakok számában megragadható az, hogy az ember milyen jólétben él, és akkor erre egy viszont válasz azt mondja, hogy de hát lehet, hogy csak egy ablakod van, és az egy kertre néz, és hogy ez tökéletesen leírja ezt az ilyen osztály különbséget, hogy egy értelmiséginek rögtön az jut be, hogy hát jó, de mit látunk azon az ablakon át, hát valami szép tájat, valami polgári létbe illő, polgári létből értelmezhető látképet, és hogy nyilvánvalóan aki ismeri a szegénységet, vagy aki mondjuk egy munkásosztályban nyomorogva él, annak eszébe sem jut, hogy ő egy szép tájat, vagy egy kertet, vagy egy parkot lát az ablakából, hanem vagy van ablaka a helynek, ahol fölnőtt, vagy sem, és valószínűleg, hogyha van is ablaka, az sem néz sehova. És ez a perspektívátlanság így bele kódolva ebbe a térbeli tapasztalatba, ez szerintem annyira zseniális felütése bármely könyvnek, igen, ennek a könyvnek, de hogy egyszerűen így elolvastam, és azt éreztem, hogy úristen, így kell elkezdeni egy könyvet. És akkor bocsánat, most nem válaszoltam a kérdésedre. Szóval, hogy csak azt akartam ezzel mondani, hogy ugye az anyasságról szól, és miről szól még, és szerintem nagyon fontos, hogy a társadalmi mobilitásról is szól, az osztálykülönbségekről is szól, és arról, hogy mi értelmiségiként valahogy elképzeljük a szegénységet, és hogy valójában egyáltalán nincsenek fogalmaink, vagy nincsenek elégséges fantáziánk és képzelőerőnk ahhoz, hogy azokat a tapasztalatokat valójában megteremtsük a képzeletünkbe, amikben egy szegénységben élő ember él, és hogy mit jelent az anyasság mondjuk egy ilyen kontextusban, mert az anyaság nagyon mást jelent egy középosztálybeli settingben, mint mondjuk egy ablaktalan, alkúvos bérlakásban.
Ezt nagyon köszönöm neked, ezt a könyvet, mert nagyon-nagyon kíváncsi váltett, és biztos, hogy tényleg én az első fejezetet olvastam, aminek tényleg ez a szegénység a címe is talán már, és emlékszem, hogy így állva, fel alá kóvályogtam a gyerekem után, és fogtam, és szerettem volna vele haladni, mert nagyon kíváncsi voltam, hogy hova fog ez kiukadni. Egy metrón ül a nő, és ezen gondolkodik. És És szóval, hogy valóban egy elég erős felütés, ami után így azt érzi az ember, hogy habzsolni akarja tovább. Én kölcsön kaptam tőled Hegedűsvere a Ostoba című könyvét, mert hogy nagyon fájó szívvel kell kijelenteni, nem lehet kapni, de hogy nagyon reméljük, hogy, hogy ez majd megváltozik, és én meg kell, hogy mondjam, és be kell, hogy valljam, én a felénél tartok jelenleg ennek a könyvnek, mert hogy egyrészt az elején nagyon-nagyon sodort, még úgy is, hogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy talán nehéz volt nekem kissé az a nyelv, amiről te is beszéltél, viszont iszonyúan beszippantott. És nem tudom, hogy én olvastam-e figyelmetlenül, vagy ez a koncepció része, de hogy nem tudjuk, hogy hol vagyunk időben, hol vagyunk helyben. Tudjuk, hogy ez valami olyan ország, ami felbomolhatott, és a nő máshol nőtt fel, mint a férfi, akihez hozzáadták kvázi. Azt is tudjuk, hogy nagyon más társadalmi osztályból jönnek ők. És valóban, és utána történik valami rendszerváltozás is, más politikai hatalom veszi el, igen, a hatalmat, és a nő valahogy ezzel is kapcsolatba lép, és ott is szerepel ez, de hogy amíg egy ideig így azt éreztem, hogy oké, értem, és akkor idefele megyünk, hogy ez majd valahogy kiderül, és folyamatosan azt éreztem, hogy ez hogy derülhet neki? Hát ez a nyelv nem fogja nekem leírni, hogy itt vagyunk, és ekkor vagyunk. És egy idő után nagyon elbizonytalanodtam, és nagyon magamra voltam hagyva, és ez egy kicsit zavart, viszont amiről pedig már te elkezdtél beszélni, hogy ez a teljes jogfosztottság, vagy a testünk teljes kiszolgáltatottsága, ez nagyon-nagyon erős ebben a könyvben. Szóval egy kicsit térjünk oda-vissza, hogy neked, amikor te ezt olvastad, akkor mik voltak? A nyelvről is beszélhetünk, mert hogy féltem, amikor azt mondtad, hogy a nyelv fontos, én nem fogom felfedezni, hogy mire gondolsz civil olvasóként, de hogy azért ez egészen egyértelmű, hogy ez egy nagyon lírai nyelv, nincsenek nagybetűk, fura a központozás például, és egy nagyon-nagyon lírai nyelv. Ami zárójelben szeretném megjegyezni, és mindenkit búzítani, hogy olvassa, hogy könnyen olvashat, szóval nem idegenít el. Na de hogy mit jelent az egy alkotó életében nyelvet teremteni? Igazából erre szeretnék egy kicsit így rákérdezni, mert nem tudom elképzelni, hogy kell elképzelni, hogy amikor neki jössz egy könyvnek, akkor így a stílus, a maga a műfaj, vagy a szavak egymás utanisága, vagy a központ, ez szóval, hogy kell elképzelni azt, hogy valaki alkotónként egy nyelvet teremt.
Igen. Szóval, ha nem S. Z. Máriónak a laudációjában volt egy gondolat, amit ki is írtam magamnak így az Ostobával kapcsolatban, és talán ezt tudnám így idehozni, hogy azt írja nem S. Z., hogy miért van egyáltalán a szöveg, és miért nincs inkább a semmi, hogy miért és miképp van az a világ, amit a nyelv szövegként feltár. Ezt éreztem igazából ebben a szövegben, hogy ugye az egész kötet főszereplője egy nyelvevesztett nő, aki ráadásul ugye az egészet elmondja, feltehetőleg nem az anyanyelvén, vagy az anyanyelvén.
Nem tudjuk, hogy az anyanyelvén. Ez nagyon fontos, hogy a gyerekként sem írni, sem olvasni.
Igen, írás tudatlan.
És nem is tudott, és ez így is maradt, szóval, hogy ezt nem pótolta, és így a nyelvvel is így is van egy fura viszonya, vagy egy hiánya.
Igen, tehát, hogy a nyelvteremtés ráadásul egy olyan nyelv, ami minden környezetében egy olyan országnak a nyelve, aminek ő igazából a perifériáján lakik, tehát hogy, vagy él. Tehát, hogy még az anyaországában is a kötet elején, amikor megjelenik a gyerekkora, ott is azt látjuk, hogy ő a periférián él, ő egy megvetett, ő egy kiközösített közösségnek a tagja, ráadásul nő, és hogy a családja is csak szabadulna tőle már, hogy menjen, találjon egy párt, és vigyék el, szabadulhassanak tőle. Tehát már azt látjuk, hogy már az anyanyelvének a környezete is kiközösíti őt, és aztán ez csak fokozódik akkor, amikor bekerül a katonaférnek, a nemesi család körülményei közé ebbe a kastélyba, ahol már egy tanult nyelven kommunikál és éli az életét, ami nyilván egy új identitást is jelent, mert minden egyes megtanult nyelv egy új ember, vagy egy... Szóval valami ilyesmire gondoltam, hogy valójában ez az írástudatlan, kicsit afáziás szereplő mégis elbeszéli a saját történetét, mégis folyamatosan narrálja, hogy mi történik vele, és talán ez az egyetlen folyamat az, ami az övé, az ő értelmezése, mert semmi más nem az övé, és egyébként ezt is, itt is csak nem ezért már jól tudom idézni, aki azt írta ebbe a laudációba, hogy ennek az elbeszélőnek csupán a túszállapota a tulajdona, és hogy én ehhez hozzátenném, hogy és az az erő, amivel igazából mégiscsak értelmezi és poétizálja, és valamilyen módon megpróbálja sajátá tenni azt a tapasztalatot, amiben ő valójában mindig kiszolgáltatott a saját sorsának, nem az alakítója, semmilyen időpillanatban a könyvben nem találjuk azt, hogy ő kontroll gyakorol a saját sorsa és a történések felett. És még egy dolog, ami szerintem baromi izgalmas, az, hogy a rendszerváltozás után, amit te így apostrofálsz, ugye énekessé válik, gyakorlatilag ez az éneklés az, és itt is azt énekli, amit megkövetelnek tőle, tehát egy rendszert szolgál ki énekesként, és mégis az éneklés az, ami egyfajta védelmet jelent számára, mert egy helyen olvashatjuk azt, hogy ha színpadra készült, akkor előtte az új férfi az életében nem verte meg, hiszen nem lehetett monokli az arcán. Ami azt jelenti, hogy ez a kényszerszerep, az ő éneklése, az ő csiszolatlan gyémánt énekhangja, tehát ez az ilyen nem kiforrott, nem tanult énekhang, az ő saját hangja az, ami egyfajta védelmet jelent neki, és itt jelenik meg számomra ez a hangkeresés, hogy ez mennyire fontos mégiscsak ebben a történetben.
Amikor azt mondtam, hogy a közös pont talán kertész és hegedűs kötetében az a líraiság, mert hogy ugye itt egy kaddisról van szó Kertész Imre esetében, ami egy ima, az ima pedig közel áll a vershez, és bár talán a szöveg maga leginkább a sűrítményében hasonlít a versre, vagy hogy az érzékeinkre hat ezzel a sűrűséggel, de hogy van egy másik pont, hát nem szeretnék nagyon spoilerezni, de a hegedűs kötetben én ott tartok, ahol ez a nő folyamatosan azt éli meg a házasságában, hogy nem képes gyermeket szülni, vagy hogy nem képes megtermékenyülni, mégis valahogy egyszer csak terhes lesz, és ott hagyja a gyerekét, de azért, mert veszélyben van, és nem akarja veszélyeztetni ezt a gyereket a jövőben. Nem tudom, hogy ez változik-e majd a cselekményben, de én itt tartok jelenleg, és ugye Kertész Imre kötete is, ahogy mondtad, a nemmel kezdődik azzal a válaszsal, amit egy filozófus kérdésére válaszol, hogy van-e gyereke, és szeretné-e, hogy legyen gyereke, és én is a Covid alatt olvastam közvetlenül a sorstalanság után, és most olvastam újra, és én most tapasztaltam azt, hogy valóban, amiről beszélt, hogy mennyire nehéz olvasmány olyan szempontból, valószínűleg a sűrítménye miatt, hogy mindössze egy füzetecske, 200 oldal talán, de hogy 2-3 oldalnál többet nem tudtam befogadni. És azt említetted a legelején, hogy ezt igen nagyon megfektetett ez a kötet, és hogy nagyon így, mi volt hatással rád, amit így fel tudsz idézni első olvasás után?
Azt hiszem, hogy az első olvasásra egy nagyon felületes képet vittem magammal a kaddisból. Egy nagyon önző, öncélú üzenetet, ami igazából a szabadságról szólt. Egyszerűen nem voltam képes befogadni szerintem a kaddisnak az igazi komplex mondani valóját, és a tanító úrral kapcsolatos példázat maradt meg a fantáziámba, és az emlékeimbe, és az írás, mint a létezés alternatív megélési lehetősége, és a művészeti alkotás, mint egyfajta szabadság megnyilvánulása, és a szabadság, mint az önkényuralom fölött való diadalmaskodásnak a lehetősége. Ezek a gondolatok ragadtak meg, és valahogy nem tudtam mit kezdeni az összes több olyan gondolattal, amik nagyon nem erről szólnak ebben a kötetben. És igen, szerintem egyébként akkor, amikor a Verát meghívtuk, és odaadtam neked a könyvet, akkor jöttem rá, hogy ez a két kötet mennyire egymásra olvasható. Hogy szinte együtt olvastatnám őket, és az előbb elfelejtettem válaszolni arra a kérdésedre, hogy a Verának a nyelvezete az mennyire lírai, mennyire poétikus, és hogy hogyan teremt nyelvet igazából, ahol azt látjuk, hogy egy nő be van zárva a testébe, és a testen keresztül érzékeli a világot, és ezért maga a leíró nyelv is egy végtelenül érzéki és brutális nyelv lesz, tehát egy brutális, erőszakos, az erőszakot lírai módon megjelenítő nyelv, amit szerintem teljesen sodró és átütő, és olyan metaforák vannak benne, amik lerepítik a fejedet, amikor olvasod. És aztán itt a Kadd is, amit szintén olvastam, és azt éreztem, hogy itt pedig a gondolatok tisztasága és artikuláltsága az, ami ugyanezt a hatást éri el nálam, hogy itt igazából nem egy átpoétizáltság végül is, hanem egy olyan tiszta filozófiai okfejtés az, ami ilyen fugaszerűen ugye visszatér újra és újra és újra, és amikor azt gondolnád, hogy már megértettél valamit az okfejtésből, akkor visszatér még egy körben ugyanaz a gondolat, teljesen más, hogyan teljesen más kontextusba ágyazva, és rácáfol a korábbi értelmezésedre, amikor már azt gondolnád, hogy kapaszkodót kaptál, igen, itt most már érted, mit akar mondani, és rájössz, hogy nem, egyáltalán tök félre értetted, és sokkal durvább, amit mondani akar, és ez gyakorlatilag fokozódik a 8 nemen keresztül, mert azt hiszem 8-szor mondja ki azt, hogy nem, és ez fokozódik a végéig, és igen.
De mi volt ez, amire a legnagyobb hatással volt? Mi volt az, amit így mondjuk harmadszor olvasva azt mondtad, hogy az elején a tanár úr és a szabadság, az alkotás szabadsága, ugye erről is beszél, hogy neki mit jelent a munka, mit jelent az alkotói munka, nagyon sok nézőpontból vizsgálja ezt meg gyakorlatilag, és ellentétes nézőpontokból is megvizsgálja a kertész. És akkor mi volt a többi, amit utána kapartál fel a felszín alól, és mondjuk magaddal viszel most már?
Ahhoz nagyon-nagyon röviden visszakapcsolódnék, hogy ugye mit jelent az írás, és mit jelent a munka, mert szerintem azért ez is döbbenetes, hogy azt mondja, tehát hogy itt ugye ő nem az írás szabadságáról, meg a művészi szabadságról beszél, hanem arról, hogy Auschwitzot megjárva gyakorlatilag neki folyamatosan dolgoznia és írnia kell, mert hogyha nem ezt tenni, akkor léteznie kéne. Akkor élnie kéne, és azt nem lehet, annak beláthatatlan következményei lennének, és ezért folyamatosan írnia kell, és folyamatosan reflektál arra, hogy a fennállásom és a munkám között nagyon fontos összefüggések vannak. Azt hiszem, hogy nem tudtam megfogalmazni egészen decemberig azt, hogy miért volt nekem ennyire fontos ez a kötet, és decemberben, amikor újraolvastam a könyvet, amikor neked is ugye ajánlottam, akkor hozzáolvastam néhány tanulmányt. És Zsadányi Editnek van egy tanulmánya, ahol queer elméletek felől olvassa a Kaddist, és egészen elképesztő dolgokra jut, amik, tehát hogy egészen addig nem tudtam pontosan megfogalmazni, hogy mit jelent számomra mondjuk a könyvnek a második fele, vagy a befejezése, ahol eljut kertész arra a pontra, hogy ő azért nem akar gyereket, azért kell azt mondani a szeretett feleségének, hogy nem akar gyereket, mert a gyerekvállalás az apaság, és az apaság az egy tekintélyelvű intézmény, és hogy az ő gyerekkorában az ő megtöretése ott kezdődik el, hogy először is van egy apja, aki tekintélyelvűen neveli, aztán bekerül egy tekintélyelvű elnyomó gyermekintézetbe, és aztán azt állítja, hogy Auschwitz igazából ennek csak az abszolutizálása, és hogy az a fajta elnyomás, az már megkezdődött, hiszen kulturálisan bele van kódolva a hatalmi viszonyokba ebben a civilizációban, és hogy ő erre, ezekre a maszkulin, elnyomó, apaelvű kódokra mond nemet azáltal, hogy nem vállalja az apaságot. És ez a fajta ilyen feminista értelmezése, tehát a patriarchátusnak a kritikája, ez számomra egy annyira megvilágító gondolat volt, hogy egybe tudtam fűzni végre a saját gondolataimban is azt, hogy jön ide az apa, hogy merészeli az apát, egy gyerekintézetet, egy nevelőintézetet, és Auschwitzot, és az Istent, egy mondatba írni, hogy ezt hogy teheti, tehát hogy ez annyira durván megrázó, megdöbbentő, és amikor ezek egymás mellé kerülnek ténylegesen, akkor tényleg azt érzed, hogy itt minden, ami fontos lehet egy ember számára, az keresztül van húzva, és aztán végül is a patriarchátus kritikája felől értettem meg, hogy ez egy, legalábbis, tehát hogy minden, másnak mást jelenthet, de számomra ez az a perspektíva, ahonnan nézve ezek tényleg egymás mellé helyezhetőek.
De vége fele vissza szeretnék kanyarodni az első kérdésemhez, amire szerintem nem válaszoltál, mégpedig az, hogy mondjuk itt van ez a három könyv, ami hogyan van most jelenleg hatással a könyvre, amit írsz, és most természetesen ez egy nagyon naív és leegyszerűsítő kérdés, mert rád van valószínűleg hatással, és lehet, hogy közvetlenül a könyvre nincsen, de hogy valamit elindított benned mind a három a maga módján, és most itt szétszelleztük, hogy miben mit, de hogy arról tudnál-e mesélni olvasóknak nekünk, hogy ezek hogyan tudnak beépülni majd egy éppen alakuló alkotói folyamatba?
Igazából az a helyzet, hogy szerintem írni úgy lehet, hogyha az ember olvas, és ez egy nagyon jól hangzó lózung, de hogy most is, és decemberben is, amikor újra olvastam ezeket a köteteket, akkor azzal szembesültem, hogy rögtön beindított egy csomó gondolatot, egy csomó történetmesélést a fejemben. És ugye itt végül is én most erre a beszélgetésre készülve így újra olvastam a Kaddi is, és csináltam belőle kb. 6-4-es oldalnyi jegyzetet, ami nekem olyan szempontból fontos, hogy próbáltam megérteni, hogy mi az a szerkezet, amivel felépül ez a szöveg, akár a Veránál is, és azért váltak ilyen szempontból is fontossá, mert nekem nagyon tetszik az a fajta szervezőelv, ami nem lineáris. Szerintem annyira sok suspense-t hagy, annyira nagy feszültséget teremt az, hogy igazából nem érted meg, és akkor tovább olvastatja magát, és aztán rájössz, hogy rosszul értetted, hogy rosszul gondoltad. Ez a fajta működésmód, vagy elbeszélésmód szerintem egyszerűen nagyon kínzó, és nagyon gyönyörteli is olvasni, hogy folyamatosan ilyen rondószerű körökben visszatér, és most ebből így próbálok strukturálisan megérteni valamit, és...
Tényleg ebben is igazad van, hogy mennyire hasonlít a Vera és Kertész könyve, mert a Veránál is folyamatosan ugrálunk, hogy nem elég, hogy nem tudjuk ez a kívül a pont, hogy hol vagyunk, de még ezzel szemben folyamatosan, most azt mondanám, hogy van egy fejezet, szóval váltakozva a két fejezet, vagy minden második fejezet ugyanabban az időségben van, de ez sem biztos, hogy így van, most így emlékszem, szóval, hogy még ezzel is kavar egyet, miközben úgy teszi mindezt, hogy nem mond nekünk gyakorlatilag konkrétumot, mégis tudjuk, hogy most kiről van szó, és hol vagyunk, és szóval egészen elképesztő, és visszajelzésképp olvasóként tényleg az van, hogy egyszerre lehet dolgozni, és egyszerre lehet nagyon élvezni, és ez csodálatos. Igen, bocsánat, mondd még a...
Igen, hogy egyébként az a nagyon vicces, hogy elkezdtem a sorozatod miatt elolvasni a párhuzamos történeteket, és visszamenőlegesen 3 évvel ezelőtt, és hogy ugye ott is ez a tapasztalat ilyen teljesen meghatározó, hogy igazából össze-vissza ugrálunk időben és térben, és aztán, amikor elkezd mégiscsak összeállni a történet, annak ellenére, hogy 100 oldalakon keresztül azt gondoltad, hogy fogalmat sincs, hogy kik ezek, fogalmat sincs, hogy mit csinálnak, mikor, miért, nem érted, és akkor egy ponton így elkezdenek így összeállni ezek a részletek, és rájössz, hogy úristen, hogy ez a fajta világteremtés, amikor ilyen apró részletekből és fragmentumokból egyszer csak így elkezdenek ezek összekapcsolódni, mint a puzzle, és rájössz, hogy ja, hogy ez egy, ja, hogy ez egy teljes egész. És aztán persze nem, de hogy ez mind befogadó nagyon izgat, és azt gondolom, hogy nagyon sok olyan történet van, ami ilyen fragmentumok mentén mesélhető el csak, és hogy engem általában ezek érdekelnek.
A következő részben kicsit jobban belemegyünk abba, hogy ez hogyan néz ki a most íródó könyved esetében, és mi is az, amit éppen most írsz. Nagyon köszönöm, Anna, hogy itt voltál. Nagyon kívánom minden hallgatónak, hogy olvassa ezt, legalább ezt a 3 könyvet, mert tényleg mindegyik a maga módján csodálatos. Neked nagyon köszönöm, hogy felhívtad rájuk a figyelmet. Találkozunk. Jó munkát addig is.
Köszönöm szépen, Anna. Sziasztok! Sziasztok.